Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Utolsó fél óráját ajánlom a mai délelőtti műsorunknak a hétvégi menetrendnek. Folytatjuk a beszélgetést Sziklainé Lengyel Zsófiával, könyvet ajánlunk. A 88 történet 44-ből című könyvről lesz szó. Olá Andrea, könyvben utazom című műsora folytatódik.
Ezek a történetek mindazokhoz szólnak, akik szeretnék megismerni az 1944-45-ös események egy fontos szeletét, méghozzá nem tankönyvekből, hanem az azokat átélők saját hangján. Az ő hétköznapi tárgyak kapcsán felbukkanó emlékeik különös erővel elevenítik fel a vészkorszak félelmeit és reményeit, tragikus vagy megkönnyebbülést hozó pillanatait. Ezzel folytatjuk most a beszélgetést, hogy ezek a tárgyak mit jelentettek Zsófi interjú alanyai számára.
Mindenkivel onnan indultunk, hogy hol volt, hány éves volt, kivel volt és mit csinált 44. március 19-én, amikor a németek bejöttek Magyarországra. Nyilván van, aki már előre visszautalt a történetben, főleg a gyerek szereplőim, akiknek az édesapját már munkaszolgálatra elvitték, tehát ezzel már találkoztak, és az édesapjuk révén már érezték az előszelét annak, hogy mi fog itt történni, de ők maguk is mindannyian március 19-éig egy viszonylag jó helyzetben, ugye Európa többi lakosához képest a magyarországi zsidók még mentesültek addig majdnem minden atrocitástól, és ezért mindenkivel innen indultunk, mert az volt az a pillanat, amikor mindenkiben, kivéve a kisgyerekeket nyilván, lecsengett, hogy hoppá, hát itt akkor most tényleg valami megváltozott, és aztán annyira vihargyorsan, nagy sebességgel jöttek a jogfosztás különböző lépései, a következő rendeletek, és minden úgy követték egymást, hogy gyakorlatilag kapkodták a fejüket mindenki, és próbálták a családok a lehető legjobbat tenni, ami aztán nagyon sokféle történethez vezetett. Tehát, hogy elkezdték mesélni a történeteket, és utána én kérdeztem rá általában, hogy ha ehhez a tárgyhoz kötnénk, mit szólna hozzá, és akkor úgy építettük fel a történetet, hogy ha nem is az egész, tehát nyilván nem tudjuk elmesélni mindenkinek azt az egy évét, vagy másfél évét, de megpróbáltuk úgy fölépíteni a történetet az ő szavaival, tehát hogy mindenképpen az interjút felhasználva, tehát nem írtunk újra semmit, de mégis úgy alakítani, hogy központba kerüljön az a tárgy, amit aztán a címben kiemelhetünk.
Most a Bakancs jutott eszembe, a Bakancs című történet, hogy igen, ott életmentő volt.
Igen, hogy van egy jó bakancsa, nyilván azt is csak úgy mesélte, hogy kapott az édesapját egy bakancsot, és ez nagyon jól szolgáltatott neki, hiszen különben már lefagyott volna a láb, nem bírta volna a menetelést, tehát hogy sok minden történhetett volna, és neki az mint egy ilyen kabalaként megmaradt egészen az utolsó momentumig, hogy a végén mégiscsak elkerül róla ez a bakancs. Voltak olyan történetek, ahol mondjuk a gyerekeknél ott több tárgy is versenkhetett volna ezért a kitüntetésért, hogy itt szerepeljen, mint cím, de viszonylag egyértelműen ki tudtuk választani, és mindannyian azt mondták, hogy ez így tetszik, milyen szép íve van így, vagy milyen kerek lett így a történet, és hogy talán így még nem is gondoltak bele, hogy ezen a tárgyon keresztül. Én azért gondoltam ezt fontosnak, mert az eredeti koncepció szerint, csak ugye a Covid közbe szólt, az lett volna, hogy összehozom az interjú alanyokat egy-egy olyan korú fiatallal, és megkérdezem, és erről még nem tettem le egyébként, tehát még interaktív formában iskolákba szeretném elvinni az ügyet, és a könyvet. Tehát, hogy ha van egy Szardínia konzerv, ami nagyon fontos értéket képvisel abban a történetben, amit éppen olvasunk, előtte megkérdezném a gyerekeket, hogy nekik mit jelent ma egy Szardínia konzerv. És azt gondolom, hogy nagyon érdekes utána elolvasni, és megtudni, hogy ugyanaz a hétköznapi tárgy, ugyanaz az egyszerű dolog, mennyire lényegült át. Vagy egy villamos, ugye, ami ma is utazunk a 6-os villamoson, és ott van egy történet, amiben a 6-os villamoson történik valami nagyon fontos dolog. És hogyha elolvastuk mondjuk a Szilva Lekvár című történetet, akkor lehet, hogy eszünkbe fog jutni, amikor Szilva Lekvárt teszünk, hogy valakinek ez akkor mit jelentett.
Hát egyáltalán az éhezésről, a fázásról, a teljesen hiába való munkáról, ami kimeríti a testet, az önfeláldozásról, szóval hogy annyi olyan dolog szóba kerül, amivel nem találkoznak napjainkban, hogyha már fiatal olvasókról beszélünk.
Igen, igen, nagyon sokan ki is mondják az interjú alanyaim közül, és bel is került a könyvbe, hogy örülnek neki, hogy mondjuk az unokájuk már nem tudja, mi az, hogy éhezni. Tehát, hogy oké, éhes tud lenni, hogyha nagyon éhes, akkor farkas éhes is tud lenni, de az, hogy mit jelent az, hogy egy hétig egy fejhagymát eszem, az azért egy olyan fogalom, amit nagyon-nagyon-nagyon szerencsés, hogy mi nem éltünk át, és reméljük nem is fogunk. De jó, hogyha tudjuk, hogy ilyen is volt.
Hogyha már a fiatal olvasókra gondolunk, azért jutott eszembe, hogy megkérdezem, hogy mi az oka, hogy ilyen rövidek ezek a történetek, mert megírhattad volna hosszú fejezetekben is, hiszen vannak összetartozó történetek, tehát lehetne ez egy egészen más szerkezetű kötet.
Lehet, ez viszont koncepció volt már az elejétől, hogy rövidek legyenek a történetek, és az is koncepció volt, hogy ebből 80 történet legyen, hogy a 80. évfordulóra megjelenhessen, ezzel csak egy picikét késtünk el, de még a felszabadulás 80. évfordulója erre éppen az évében vagyunk. Tehát én ezt tudatosan választottam, hogy rövid történetek legyenek, rövidek és olyan módon elmeséltek, hogy ez befogadható legyen fiatalok, és itt hangsúlyozom, hogy olyanok számára is, akik nem fiatalok ugyan, de eddig távol tartották magukat a témától. És mivel tudtam, hogy a történetek között egy csomó olyan kifejezés és olyan mondat hangzik el, vagy olyan szavak, amelyeknek a mostani jelentése eltér, és ezért nem ismerheti feltétlenül mindenki, hogy akkor abban a helyzetben üldözöttként ezek mit jelentettek. Ezért az is az elejétől világos volt, hogy szeretnék egy fogalomtárat is szerkeszteni a történetek mellé, és ezért különleges a könyvem többek között, mert úgy tud mindenkihez szólni, hogy egy könyvben belül mindent megtalál az olvasó. És a kiadónak egy nagyon jó ötletével végül is úgy szinkronizáltuk a történeteket és a fogalomtárat össze, hogy a történetek végén hashtagekkel bizonyos szavak szerepelnek, amelyek abban a történetben éppen kulcsfontosságúak, és hogyha valaki azt a történetet szeretné elolvasni, és a végére lapoz, és megnézi ezt a pár fogalmat, hogyha előtte azokat elolvassa a hátsó részben, ahol a függelékben megtalálható a fogalomtár, akkor rögtön már minden árnyalatát érteni fogja annak a pár oldalas történetnek, anélkül, hogy történetkönyveket kellene fölcsapnia, vagy akár az internetet, ugyanis ez a fogalomtár nem egy Wikipédia-szerű szócikket tartalmaz, hanem sok esetben tényleg annak a kontextusnak a jelentését bontja ki bővebben, ami épp ott fontos.
Mondasz példát?
Igen, a legfontosabb például az, hogy nagyon-nagyon sokan úgy mondják és úgy hivatkoznak az elveszett családtagokra, hogy ők nem jöttek haza. És ha én olvasok csak szimplán egy történetet, amiben ott van, hogy és az édesapám nem jött haza, akkor azért az sok mindent jelenthet. És itt tudni kell az árnyalatokat, érezni kell, hogy emögött a mondat mögött mi van, és ezért a fogalomtárba beemeltem ezt a mondatot, és leírom, hogy azért használják ezt a kifejezést nagyon sokan, mert valóban csak annyit tudnak, hogy nem jött valaki haza, és fogalmuk sincs, hogy hol volt, hogy mi történt vele, van olyan család, aki a mai napig nem tudja, és van olyan is, ahol már a 40-50 éve elteltével derült csak ki, hogy melyik táborban, hol vesztette életét az édesapa, mint munkaszolgálatos, vagy hol tűnt el valaki. Tehát itt nem arról van szó, hogy jó szántából külföldre költözött, vagy egyszerűen hátat fordított az országnak, de életjelet adott magáról, nem, itt egyszerűen arról van szó, hogy fogalmunk nincs, hogy mi történt vele, és erre nem tudunk jobb szót, mint a tényt, hogy nem jött haza. És akkor is ezt mondják, hogyha már azóta kiderült, hogy valójában mi történt vele. És ha már kiderült, hogy mi történt vele, akkor van egy másik fogalom, ami nagyon furcsának hathat egy olyan olvasó számára, aki így kívülállóként közelít a témához, hogy többször is elhangzik, hogy elpusztultak. És igen, manapság még talán ki is javítjuk a gyereket, hogyha ilyet mond, hogy hát az állatok szoktak elpusztulni. És való igaz, hogy ezt most így használjuk. De ha belegondolunk, hogy azok az emberek, hogy vesztették életüket, akkor mondhatjuk azt, hogy olyan módon bántak velük, úgy bántak velük, ahogy még egyébként az állatokkal sem. Sokszor Tehát, hogy tényleg ez egy helyén való kifejezés, és főleg a bánatos családtagok, akik itt maradtak, őtőlük ez, hogy úgy mondjam, jogos kifejezés, hogy ezt használják, és én nem merném így mondani, de őtőle elfogadom, hogy ezt mondja, és ennek a sokkal mélyebb fájdalma van benne, mint hogy elvesztettem valakit, elvesztettem, de ráadásul elpusztították.
A fogalomtárban itt van a sárga csillag kifejezés is, ugye az egy visszatérő téma.
Igen, a megbélyegzés, mint olyan, hogy itt belegondolhatunk, hogy ma olyan fontos az érzékenységünket erősíteni ebben az irányban, hogy bármilyen csoport, aki kisebbségben van, aki nem az átlagot képviseli, afelé úgy forduljunk, mint ember felé, és úgy tiszteljük meg, ahogyan bárki mást is megtisztelnénk. Azt gondolom, hogy az, hogy ezekben a történetekben a sárga csillag hogy jelenik meg, az is tulajdonképpen szerencse kérdése, hogy ki azért élte túl, mert fölhagyta a sárga csillagot, és gettóba került, és ott élte túl, ki pedig épp azzal élte túl, hogy nem hordta a sárga csillagot, ki azzal, hogy letépte egy adott pillanatban, de hát van olyan filmszerűen szép történet is, ami arról szól, hogy a végén a felszabaduláskor előjönnek a pincéből, és valaki letépi róla a sárga csillagot annak jeléül, hogy felszabadult. A könyvnek a borítóján is ezt akartuk szimbolizálni ezzel a kabátra vart csillag helyjel, ahol a csillag már nincs ott, csak a helye.
Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy annyira nincs közünk ahhoz, hogy milyen alapon bélyegeznek meg, és nekik se volt. Tehát, hogy ebben ez a legdermesztőbb.
Sőt, mi több, nagyon sok esetben maguk a megbélyegzettek sem tudtak arról, vagy nem értették, hogy ők miért vannak megbélyegezve, mert mondjuk nem egy olyan család volt, ahol evangélikusként, vagy reformátusként, vagy katolikusként éltek, tehát nem csupán a veszély, vagy a fenyegetettség miatt keresztelkedtek meg, ahogy sokan megtették, azt remélve, hogy ettől megmenekülnek, hanem volt, aki évekkel korábban az egész családjával együtt megkeresztelkedett, és volt is, aki tényleg a szerint élt. És nem is tudta a gyerek, mondjuk, hogy zsidó származású, és hogy neki most miért is kéne csillagot viselnie. Sőt, egészen addig, amíg áprilisban nem kellett felvarni a sárga csillagot, addig gyerekközösségekben ez nem volt téma. Tehát minden gyerek barátkozott mindenkivel, ritka volt a megbélyegzés még korábbi. Volt, aki beszámolt erről, ne szépítsük, tehát tényleg nyilván volt olyan, akiről tudták, hogy zsidó, és emiatt megszólták. De a legtöbb esetben, és több ilyen beszámoló is van, hogy a gyerekek maguk lepődnek meg. Az egyik embermentő is mesélte ezt, hogy ő is meglepődött, amikor egyik reggel bement az iskolába, és néhány osztálytársán ott volt a sárga csillag, hogy rajta van, és rajta meg nincs. Tehát, hogy ez annyira nem volt téma, hogy ő nem tudta volna megmondani, hogy most kin kéne, hogy legyen, meg kin nem. Nagyon pici dolgokért tudunk embereket másképpen megítélni. Ezért is fontosak ezek a történetek, hogy lássuk, hogy bármelyikünkkel bármikor megtörténhet ez, mert sajnos a gyűlölet az olyan, hogy bárki ellen fordulhat, és ez nagyon szomorú. Úgyhogy ezért is erőt adóak ezek a történetek, hogy vannak emberséges emberek, akik a nehéz időkben is tudnak úgy viselkedni, ahogyan kellene.
Ugye sok szó esik manapság a transzgenerációs traumákról, azok feldolgozásában segítenek-e, vagy segíthetnek-e ezek a történetek?
Abszolút, szerintem igen, szerintem nagyon is segíthetnek. Nagyon sokan, akik interjú alanyaim voltak, mesélték, hogy nekik az, hogy már nem először mondják el, sőt, nagyon sokan már iskolákba is, meg mindenféle alapítványok révén diákcsoportoknak is meséltek, nem okoz nehézséget, nekik ez érdekes, tehát nem azt mondom, hogy nem nehéz felidézni ezeket, mert mindannyiszor nehéz, de hogy örülnek, hogy elmondhatják, mert úgy remélik ők is, mint ahogy én is ezzel a könyvvel, hogy minél több emberhez jutnak el ezek a történetek, annál többen gondolkoznak el, hogy az én életemben hol vannak azok a pillanatok, amikor én tudok toleránsan viselkedni. Azokban a családokban, ahol beszéltek ezekről a történetekről, még ha későn is kezdtek el róla beszélgetni, ezek sokkal nyitottabb kérdések, és nagyon jót tesznek a feldolgozásnak, és van, ahol még mindig ennek ellenére is még nem jutott el mindenki oda, hogy fölvállalja. Tehát van olyan történet, ahol például név nélkül szerepel a szereplőm, És van olyan eset, amikor ez azért történik, mert a családja nem szerette volna. Tehát nem ő nem szeretné, hanem a családja nem szerette volna, hogy névvel szerepeljen. Én úgy vagyok vele, hogy minden történet nagyon fontos, nem az a fontos, hogy hogy hívják azt, akivel ez megtörtént, úgyhogy ugyanolyan értékű történetek ezek is, de ez is igazából egy jelzés, hogy olyan társadalomban élünk, ahol igen, ahol van, aki még mindig nem gondolja úgy, hogy ő ezt névvel tudja vállalni. Én azt gondolom, hogy meg kell érkezni mindenkinek ehhez a feldolgozási szinthez, ahol előkerül, hogy a saját életemen is elgondolkozzak. Nagyon sokan, akikkel kapcsolatba kerültem ez alatt az 5 év alatt, és nem csak az interjú alanyok, hanem akiknek meséltem a könyvemről, hogy ez már készül, és 4-szer volt úgy, hogy kiadják, tehát elég hosszasan folyt a kávária körül, hogy mikor is jelenhet meg. Tehát akikkel így beszélgettem, vagy elmeséltem nekik, hogy éppen mind dolgozom, nagyon sok ember volt, aki így megdöbbent, hogy én ezzel foglalkozom, nem gondolták volna, és képzeld el, hogy nagyon sokan voltak, akik azt mondták, hogy igen, az én családom is érintett volt, és eddig nekem nem sokat meséltek róla, úgyhogy nagy érdeklődéssel várom a könyvedet. Vagy volt, aki azért segített tovább lendülni, mert bevallotta, hogy neki is van egy ilyen távoli történet foszlány, ami kering a családba, és nem tudja, hogy mennyi belőle az igaz vagy a nem igaz, nem tud részleteket, de valahol érzi, hogy ez munkál benne, és nagyon szeretné, hogyha ebben minél hamarabb könyv lenne, és ő is elolvashatná. De teljesen érintettség nélkül is azt gondolom, hogy mint ahogy ezt le is írom az előszóban, hogy valószínűleg, hogyha engem nem érnek ezek az impulzusok, amik értek, és nem kerülök abba az iskolába, ahol embermentés történt, és nem utazhatom el az életmenetével, akkor valószínűleg nem írok ilyen könyvet. És ahogy az elején tulajdonképpen ezzel kezdem, hogy én egy katolikus kislányként azt, hogy zsidó, azt a Bibliában lévő kifejezésnek tartottam, és nem tudtam, hogy manapság is vannak körülöttem zsidó emberek. És lehet, hogy ez sokáig így maradt volna. De úgy gondolom, hogy voltak ennek előnyei is, hogy én kívülállóként csöppentem bele ebbe a történetbe. Mindenre rá tudtam csodálkozni, mindent meg tudtam kérdezni, és nagyon örülök neki, hogy most 50-nél több barátom van, és azok mind nagyon kedves emberek. Csak azt sajnálom, hogy sokan már nem érhették meg, hogy megjelenjen ez a könyv. Említetted, hogy olyan sűrűek ezek a történetek. Valóban azok, volt egy olyan korszak a megjelentetési folyamatban, amikor az volt a munka alcíme a könyvnek, hogy sűrített történelem konzerv. Mert úgy érzem, hogy minden egyes történet azért is született meg a fogalomtár hozzá, mert annyira sűrűn tartalmaz mindent, hogyha mindent lábjegyzetben odaírnánk, akkor már nem tudnám követni a történetet. Annyira sok mindent lehet megérteni és megtanulni ebből, annyira plasztikus egy gyerek történet is, hogy miért kell ide menni, miért kell oda menni, miért kell így beszélni, mitől kell tartani a szülei, mitől tartanak, én mitől félek, én hogy élem meg az egészet, később mire jövök rá, hogy a szüleim miért csinálták azt, amit csináltak. Tehát nagyon sok mindent annyira konzerválva tartalmaz egy pici háromoldalas történetben, annyi minden van egy olyan sűrűségben. Az egyik ajánlóírom, Gács Anna mondja is ezt, hogy nagyon kevés erőfeszítéssel majdnem mindegyik történetből egy filmet lehetne készíteni. És tényleg vannak benne olyan jelenetek, amik filmre illenek, de hogy ez volt a cél vele, hogy akár csak ha 3 oldalnyi időnk van, akkor is el tudjunk egy olyan történetet olvasni, ami után nem azok az emberek leszünk, akik előtte.
Sziklainé Lengyel Zsófia volt a Könyvben utazom vendége az elmúlt fél órában, a 88 történet 44-ből, epizódok holokauszt túlélők és embermentők emlékeiből című könyvről volt szó. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom vissza önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hall.